Az Insight Astronomy Photographer of the Year az gyakorlatilag a nemzetközi év asztrofotós a világverseny, a világbajnokság az asztrofotósok körében a legnagyobb verseny, ahol ma asztrofotós benevezheti a képeit. Ide idén 4500 kép érkezett, ami amúgy nem olyan hatalmas szám a többi nagy fotográfiai versennyel összenézve, viszont az asztrofotózás azért sokkal szűkebb réteget érint. Most idén az elmúlt 10 évben lett egyre több igazán sok asztrofotós a világon, ezért egy hatalmas számnak számít valójában 4500 induló.
Ráadásul úgy, hogy 99 országból érkeztek ezek a pályaművek, tehát azért a világ jelentős részét lefedik a pályázók, és ön megnyerte ezt a világversenyt, a fődíjat, de hogyan készült el a díjnyertes fotó az Árnyékban című fénykép? Tehát milyen technikai felkészültség vagy türelem kellett ennek az elkészítéséhez, és milyen témát ragadott meg?
Az Into the Shadow, tehát az Árnyékba című díjnyertes kép az a januári, tehát a 2019-es január 21-i holdfeledkezést ábrázolja, és hát január 21-én télen Budapesten általában nem szokott jó idő lenni. Hatalmas vagy szerencse mondhatnánk, bár valójában nem egészen így van, ugyanis a tavaly nyári időszakban várt nagy holdfeledkezést, ugye egy tökéletesen borult idő fogadta Magyarországon, ez igazából egy pótesemény volt. És hát mivel én a fényképet fél éve korábban, tehát a 2018 nyarán terveztem elkészíteni, és hát akkor teljesen sikertelenül maradtam ugye a felhők miatt, éppen ezért volt időm átgondolni újra a koncepciót, és gondoltam, hogy ha kapok még egy esélyt, hogy januárban talán mégis jó idő lesz, ami nagy ritkaság, akkor egy még átgondoltabb koncepciót fogok tudni elkészíteni. Kaptam gyakorlatilag fél év gondolkodási időt, és már maga a felvétel elkészítése ugye az nem extra bonyolult, kell hozzá egy távcső, egy digitális fényképezőgép, és valami fél eszközönvel követjük az égbolt elfordulását, a hold elmozdulását. Ugye nekem van csillagászati távcsővelmi és ehhez tartozó felszerelések, tehát ez adottság volt. Azonban, ami igazán érdekes, hogy ez a kép, ez a folyamatot egészében ábrázolja, hogy a hold ugye behatol a föld árnyékába, és elsötétedik, elvörösödik, hogy a föld eltakarja előle a napfényt, és hát ezt a folyamatot viszont több kép együttes ábrázolásával tudtam megoldani. Ennek a koncepciója volt igazából izgalmas, érdekes, hogy hogy tudtam én ezt egy fotográfiába összehozni, összeilleszteni ezeket a képeket. Egy képkocka elkészítése nem volt különösebben bonyolult.
Ez egy műhely titok, vagy esetleg elárulhatja, hogy hogyan készült ez a egy fényképbe sűrített több időpillanatú kép?
Ezek a képfeldolgozó szoftver segítségével készült, viszont a lényege az, hogy helyezkednek egymáshoz képest ezek a szekvenciák, hogy a hold halad az árnyékba, hogy ezt tudni kell a hold valós mozgását a csillagok előtt, hogy a hold kering a föld körül, úgy elmozdul az álló csillagok előtt, de hogy hogyan mozdul el, hát nagyon nehéz kiszámolni és azt visszamérni egy fényképre, viszont szerencsém volt, ugyanis álló csillagok látszottak a fogyatkozó hold hátterében, ugye nem látunk csillagokat, amikor a hold teli hold, mert annyira fényes, de amikor fogyatkozik, akkor annyira halvány lesz, hogy feltűnnek mögötte a csillagok. Azok a csillagok egy helyben állnak, a földről nézve a hold elmozdul, ahogy kering, és ezeket a csillagokat egymásra illesztve tudtam összerakni ezt a képsorozatot. Ilyentől kezdve meg az egész egy képkomponálási folyamat volt, hogy milyen legyen a vágás, milyen legyen a kép, rámennyit ábrázoljak a teljes folyamatból, tehát tulajdonképpen innentől kezdve ez már egy szerkesztési munka.
Tehát az asztrofotósnak ismernie kell a világűr működését, legalábbis a lehető legjobban, nem elég elcsípni a pillanatot, hanem a mechanizmust is értenie kell. Ha jól értem, és említi, hogy egy csillagászati távcsővel dolgozik, tehát milyen lehetőségei vannak egy asztrofotósnak? A csillagászati távcsövet használ, vagy esetleg egy hatalmas teleobjektívvel is lehet asztrofotókat készíteni?
Igazából mind a kettővel, ez az előző gondolat nagyon-nagyon fontos, nagyon kell ismerni az égboltnak a működését. Tehát az a fotós az nem elkapja a pillanatot, mert a pillanat az nem észlelhető általában a szemünkkel, hanem nagyon is tisztában kell lenni, hogy az a pillanat mikor következik be, vagy hogy az adott jelenséget hogyan kell lefényképezni, függ attól, hogy annak a jelenségnek milyen ugye asztrofizikai vonatkozásai vannak. Ennek ismeretében lehet csak fotózni, aki ezt nem ismeri, gyakorlatilag nem tud fényképezni, a csillagos eget. De se. Viszont innentől kezdve a legegyszerűbb felszereléssel is lehet remek asztrofotókat készíteni, tehát ha valakinek van egy teleobjektíve, megnyílik előtte az ég, és gyönyörű fényképeket tud készíteni, feltéve, hogyha sötét égből talán megy. A holdhoz jellemzően nagyobb fókusztávolság kell, tehát oda nem árt egy komolyabb távcső, viszont a hold hálás és olyan fényes, hogy a Budapest ről is el lehetett készíteni ezt a felvétel sorozatot, tehát nem mindig kötelező a legsötétebb, legtisztább ég alá menni, fényes objektumokat akár városokból is lehet fényképezni, természetesen akkor nagy tárcső kell hozzá.
Ön úgy tudom, hogy építésznek tanult, sőt, így építészként is dolgozik, és emellett talán a világ egyik vagy a legjobb asztrofotósa. Hogyan áll össze például az önök egyesülete? Ki milyen indítatásból kezd el asztrofotózással foglalkozni? Esetleg vannak-e tudósok önök között, vagy inkább a fényképezése kiinduló pont?
Én úgy látom, hogy az asztrofotóság az egy fajta önmegvalósítás, tehát mentes a tudósságtól, a tudós jellegű tudománytól. Jellemzően az asztrofotósok azok inkább amatőr csillagászok, akik az égbolt látványáért, gyönyörűségért rajonganak, és azt próbálják megörökíteni, és nem pedig valamilyen szakákból, szaktudományból lesznek asztrofotósok. A másik, ami nagyon fontos, hogy ez egy szörnyen technikával terhelt fotográfiai műfaj, tehát így gyakorlatilag minden azon múlik, hogy mennyire precízen állítjuk be azt az egyébként nagy teljesítményű eszközünket, milyen ég alatt, hogyan, mennyit exponálunk, és azt hogyan dolgozzuk föl. Tehát rettenetesen sok technikai paraméterekkel megbirkózni. Tehát nagyon jellemzőek az asztrofotósok között, nem csak a fotósok, tehát fotósból van igazából kevesebb, mérnök jellegű emberből van valamivel több arányában, olyan emberekből, akik maguk programoznak képfeldolgozó szoftvert, maguk esztergálják a saját akatrészeiket, maguk tervezik meg a saját távcsövet és annak statikai modelljét megépítik, tehát ilyen tagjaink vannak, akik ilyen elképesztő háttérmunkát tesznek bele, és ami ebben nagyon jó, hogy sokszor ezek a munkák, ezek nem csak egy ilyen felszerelésében jelennek meg, hanem a közösséget gazdagítják, tehát termékek alakulnak ki, termékek fejlesztése történik egy jobb esetben. Vannak vagy magyar tervezési termékek, ami kaphatók a piacon, pont ebből a közösségből származnak valamilyen módon.
Most a 100 legszebb asztrofotót mutatják be a csillagképek kiállításon a Magyar Természettudományi Múzeumban, de itt különféle fajta asztroképek vannak, például asztrotájkép, vagy a naprendszer égitestjeit fényképező képek, illetve a galaxisok világát is meg tudják örökíteni, de hát itt hatalmas léptékű ugrásokról van szó, tehát mindezt le tudja követni a technika? És vannak, akik esetleg erre, mások arra specializálódnak?
Így van, mert első körben azt kell tudni, hogy a magyar asztrofotós társadalom az borzasztó erős, világszínvonalú, és ez most nem azt jelenti, hogy én nyertem egy díjat, és akkor ezt az egészet rávetítjük a magyar asztrofotósokra, hanem arról van szó, hogy van egy olyan szellemi közösség, amiből ki tudnak emelkedni olyan egyéniségek, akik nemzetközi pályázatokban sikereket tudnak elérni. Tehát ez kell egy szellemi közeg. Tehát van egy szellemi közeg, és ez annyira erős ez a szellemi közeg, és az amatőr csillagászat Magyarországon kiemelkedő, a fotózás is kiemelkedő, kettő találkozás, az asztrofotózás is egy ilyen nagyon sikeres műfaj alakult. Bizony azt lehet mondani, hogy Magyarországról a magyar asztrofotós közösség az le tudja fedni a legszebb asztrotájképektől a legszebb mélyékfotókig ezt a teljes asztrofotós palettát. Nem feltétlenül egy ember, a közösségben vannak olyan egyéniségek, akik képesek a műfajok legszebb fotóit elkészíteni. Legyen az asztrotájkép, legyen az csillagköd, legyen az bolygó, hold, bármi.
Az asztrotájkép az azt jelenti, hogy végül is a Földet fényképezik, de háttérben a csillagos égbolttal?
Így van, az asztrotájkép az egyfajta kombinációja a tájképnek és a csillagászatnak, a csillagászati fotózásnak. Egy olyan kombinációja, amiben a földi lépték és az égi lépték ugye egyszerre jelenik meg. Tehát az éjszakai tájat látom ugyanabban az idő pillanatban ott jelen lévő éjszakai égbolttal, legyen egy bolygó együttállás, valamiféle sötét égbolton, csillagképek, akár a tejú gyönyörű látványa.
Még egy jobb okostelefonnal már elképesztően rá lehet zoomolni például a hold képére is, addig mondjuk egy galaxist lefényképezni, azt gondolom igazi nagy technikai tudást is magában hordoz, tehát oda egy komoly távcsőre van szükség. Ennek mik a feltételei?
Igazából az a kategória, amiben a galaxisok tartoznak, az úgynevezett mély ég kategória, vagy mély űr kategória, ki hogy nevezi. Arról van szó, hogy amíg az éjszakai tájképek ugye egy széles látószög objektívvel vagy mozaik technikával készülnek, és azért viszonylag egyszerű mozzanatokkal elkészíthető a felvétel, jó, nagyon szép tájat kell hozzá választani, addig a naprendszer objektumait, például a holdkrátereit, a bolygók, hajókat, üstökösöket már komolyabb távcsővekkel megörökíteni, de ezek még nagyon fényes objektumok, hiszen közel vannak a naphoz, ugye a napfényt verik vissza, és ezzel csillognak, ragyognak az égen, ezekből sok fény érkezik hozzánk, és mindaz, amit szabad szemmel már nem láthatunk, mert túl vannak a naprendszeren, távoli csillagködök a tejútban, sötét közösségek, melyekből még kevesebb fényekezik, vagy a tejúton túli galaxisok, azok a úgynevezett mély kategóriába tartoznak, melyekre azt kell tudni, hogy annyira kevés fény érkezik belőlük hozzánk, hogy a lefényképezésükhöz nagy átmérőjű, nagy teljesítményű távcsőre, nagy jó fényképezőgépre, és rettenetesen sok expozíciós időre van szükség, nagyon sok fényt kell gyűjteni, hogy ezekről a nagyon halvány jelenségekről olyan képet tudjunk alkotni, amit aztán egyáltalán meg lehet mutatni bárkinek, vagy olyan részleteket tárjunk föl, amik igazán izgalmasak. Tehát arról beszélünk, hogy 5, 15, 20, akár 30, 40 órán át kell exponálni, természetesen sok részfelvételen keresztül, tehát sok részfelvételre bomlik az összeexpozíciós idő, ezáltal lehet több éjszakán át is ugyanazt az objektumot fényképezni, és a hatalmas munkával természetesen fölvállalva azt, hogy lehet, hogy beborul az ég, és nem látható többet az adott égitest, más időszakokban kell folytatni a felvételt. Ez egy kifejezetten nehéz terület, ezeknek a halvány objektumoknak, a csillagközöknek, a galaxisoknak a megörökítését. Aki ilyet művel, az biztos, hogy a fél életét teszi bele. Tehát aki távoli galaxisokat, csillagközöket fényképez, az nem egy hobbi, az már annál jóval több.
Hogyha még néhány képet bemutatna erről a kiállításról, tehát említette, hogy nem csak ön győzedelmeskedett ezen a versenyen, más magyar asztrofotósok is, tehát melyek a legizgalmasabb felvételei a kiállításnak?
Természettudományi Múzeumban ugye néhány kép lesz azok közül a magyar képek közül, melyek az év asztrofotósán, nemzetközi asztrofotósán szerepeltek Londonban. Ezen kívül gyakorlatilag lesz még 100 másik fotó, ami akár szerepelhetett is volna Londonban. Hál' Istennek itt lesz nálunk a kiállításon. Egy-két szép momentumot említek akkor. Van olyan felvétel, amiért nem Magyarországon készült, de magyar asztrofotós készített gyönyörű sarkifényt ábrázol, olyan fényes sarkifényt, ami a hold fénye mellett is gyönyörűen tündököl az égen, a norvég fjordok világából. Lesz olyan felvétel, ami a föld forgását, elfordulását ábrázolja, úgyhogy az égbolt áll egy helyben, és a tejút gyönyörűen ragyog, és azt a földgolyó elfordulni látszik. Lesz olyan felvétel, ami úgynevezett, hát minden ritka jelenséget, légköroptikai jelenséget, éjszakai világító felhőknek a fodrozódását ábrázolja, ugye ezek voltak az asztrotájkép kategória képei. Ha tovább utazunk a naprendszer világába, akkor a nap hidrogén alfa tartalmában megörökíthető fodrozódását, struktúráit, filamentjét, napfelszín gyönyörű mintázatát ábrázoló képeket lehet majd látni. Lesz nagyon részletes holdkrátereket ábrázoló felvétel, ami szinte olyan perspektívából mutatja nekünk a kísérőnk felszínét, mintha a űrhajóval repülnénk fölötte. Mindezt a magyar alföldről fotózták nagy teljesítményű távcsővel, és akkor tovább barangolunk a mély ég világába, akkor csillagködők, galaxisok sokaságát lehet majd megnézni. Talán az egyik legizgalmasabb felvétel a déli féltekéről készült Csáp galaxisok nevű együttest ábrázoló fotó, ami egy olyan galaxis páros mutat be, amelyek épp a jelen időszakban, hát jelen néhány millió évben ütköznek össze és struktúrálódnak át, és gyönyörű árapácsóvákat növesztettek.
Beszéltünk többször a tudásról, ami szükséges ahhoz, hogy valaki asztrofotós legyen, de azért egy picit hasonlít ez mondjuk egy természetfotóhoz, hogy meg kell várni azt a pillanatot, vagy tudják, hogy most ebbe az irányba kell felvételeket készíteni, és ott fog valami történni, vagy van olyan, hogy véletlenül elkapnak egy pillanatot?
Igen, nagyon hasonló jellegében a természetfotózás az asztrofotózás, mert hogy ábrázol, leír valamit, valami természetes jelenséget, mert egyik a Földön, másik a kozmoszban van jellemzően, de az elkészítésének a pszichológiája és a módszere az nagyon-nagyon más, nagyon eltérő, tehát egyáltalán nem ugyanaz a habitus kell a természetfotózáshoz, az asztrofotózáshoz. A természetfotózás az olyan, hogy az ember kimegy, vár, jön a pillanat, és ha jó pillanatban nyomja a gombot a fényképezőgépen, egy jó kép születik, ha nem, akkor nem születik jó kép. Ilyen az asztrofotózásban nincs. Asztrofotózás iszonyú tervezés terméke. Mindent ki kell találni, mert akkora procedúra végrehajtani, hogy az ember improvizál, akkor biztos, hogy valamit nem vesz figyelembe, amitől az nem lesz egy olyan jó fénykép. Tehát az asztrofotózás az a türelem, az a tervezés, a konstruálásnak a terméke, a természetfotózás pedig egyfajta ilyen reakció a természet jelenségére. Ott tényleg el lehet kapni a természetfotózásban a pillanatot, az asztrofotózásban a pillanatot ki kell számolni, és akkor kell megnyomni a gombot, amikor meg kell nyomni a gombot, és azt tudjuk előre, másodperc pontosan.
Végül is az amatőr csillagászok is konkrét eseményekre mennek, vagy konkrét jelenségeket keresnek a világűrben, és akkor ugyanígy vannak ezekkel az asztrofotósok is, akár holdfogyatkozás, vagy akár nagyobb léptékű események.
Attól függ, miről van szó. Attól függ, miről van szó, mert valamikor jelenségről van szó, holdfogyatkozás, ilyen, ez egy jelenség, egy napfogyatkozás, egy bolygó együttállás, erre lehet készülni, megmondják naptárak, mikor lesz, persze pontosan, melyik földi helyen, szélességen, akkor lehet tudni. De van nagyon sok olyan jelenség, ami nagyon stabil. Ilyenek a mélyek objektumok, évmilliárdok óta ott vannak a galaxisok, évmilliók óta ott vannak a csillagködök, és olyan halványok, hogy nem látszódnak, és egyszer csak neki kell állni, és éveket kell vele dolgozni, hogy valahogy valaki egyszer megörökítse őket, nagyon szép asztrofotón. Ők mozdulatlanok. Ezek a távol objektumok változatlanok. Nem teljesen évmilliók alatt változnak, de nem emberi léptékben, és gyakorlatilag változatlan, sötétben rejtőző ködösségek megörökítése, távoli galaxisok megörökítése, az ugyanaz nagy kihívás, hiszen más még lehet, hogy le se fotózta őket olyan minőségben, mint hogy most fogja egyszer valaki asztrofotós megörökíteni.
Tehát az idő az teljesen más fogalom az űrben.
Az idő az asztrofotográfiában és a csillagászatban is egy nagyon érdekes. Valamikor nagyon gyors az idő, és valamikor pedig nagyon-nagyon lassú.
Ön, aki abszolút professzionális szinten foglalkozik a világűr szépségeivel, esetleg vágyik-e arra, hogy egyszer az űrbe, mint űrturista eljuthasson. Persze tudom, hogy ez pénzkérdése és minden egyéb.
Hát én azt gondolom, hogy van összefüggés nyilvánvalóan, tehát aki nagyon szereti az égitesteknek a világát, az előbb-utóbb oda is menne és meg is nézze őket közelről, de ha én átgondolom azt, hogy mi mindent tudok a mai űrutazásról, tehát miután fölövik szegény űrhajósokat, akiket azért nem sajnálok, mert milyen jó, hogy űrhajósok is mennek az űrbe, és lekapcsolják a hajtóműveket és pályára állnak a föld körül, egy óráig vannak rosszul, hogy mindenképp hányni fognak, komoly kiképzés nélkül ezt el akarja viselni, tehát iszonyú tehernek vannak az űrhajósok kitéve, és ez egy olyan világ, azért azt kell tudni az űrhajózásról, hogy nagyon könnyű a földről azt gondolni, hogy ott milyen jó a csillagok között, és hát az ember viszont egy olyan lény, aki a földön nőtt föl, a földön érzi magát jól, és gyakorlatilag a földre van determinálva, tehát az a néhány különleges képességű ember, aki űrhajós lesz, ő meg tud ezzel az élménnyel küzdeni, hogy fönt van az űrben, és el van szakadva a földtől, de ő megterhelve érkezik már vissza, tehát azért az űrutazás az nem egy olyan, ez a fantázia van egy csodálatos dolog, a valóságban egy iszonyú megterhelő jelenség. Nem csak azért, mert a rakéta kilő és az borzasztóan nagy erőkkel hat az ember testére, hanem azért, mert pszichológiailag megterhelő a földtől elszakadva a sötétben, tájékozódás nélkül lebegni egy zárt űrállomáson is akár.
Bár gyönyörű, de ugyanakkor nagyon-nagyon félelmetes is a világűr, az az ismeretlen óriási végtelen tömeg, ami a földet körbeveszi. Tehát ennek a filozófiáját esetleg egy-egy fénykép be lehet sűríteni? Tehát ezt a léptéket valahogy meg lehet jeleníteni asztrofotókon? Van erre kísérlet vagy példa?
Az asztrofotók ugye kozmikus jelenségeket ábrázolnak, és a kozmikus jelenségeket, ha megmagyarázzuk, megnézzük, hogy mi az adott jelenség, akkor igazából ott a legtöbb történetben azt fog szerepelni, hogy valami óriási, szupererős, fényű csillag, ultraibrilla sugárzás, ami egyébként minden mást elpusztítva, mert 100 000-szer fényesebb, mint a napunk, az gerjeszti hidrogéngázokat, és ettől gyönyörű csillagködök jönnek létre, de hát ott földi élet nem maradna meg. Tehát gyakorlatilag a legtöbb asztrofotó, ami ilyen kozmikus gomolygást, csillagrobbanást, ilyesmit ábrázol, az olyan kozmikus pusztítás is ábrázol egyszerre, hogy szinte felfoghatatlan, de ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy általában az ilyen jelenségek, miután elecsengenek, új helyeket, új kozmikus struktúrákat hoznak létre, melyek az élet lehetőségét, a bolygók keletkezésének lehetőségét jelentik a világűrben. Tehát ahogy a világűr az iszonyú pusztító egyik oldalról, a másik oldalról meg teremtő jellegű folyamatokat is tartalmaz, az egyik együtt jár a másikat. Amilyen félelmetes, olyan barátságos is, mert igazából a Föld is úgy keletkezett, hogy élhetetlen volt, és mégis élő lett néhány milliárd év múlva. Csak meg kell várni. Tehát egyszerre barátságos, egyszerre barátságtalan. Egyszerre szükségszerű, és egyszerre veszélyes.